Kajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mintegy 700 zarándok indult el hétfőn Budapestről Lengyelországba a Magyar Pálosok Szerzetes Rendje által alapított Csesztohovai Szűz Mária kegyhelyre a Fekete Madonna zarándok vonattal. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az indulás előtt az orosz-ukrán háborúra utalva azt kérte: ne engedjük, hogy minket is belerángassanak abba, ami nem a mi dolgunk, nem a mi háborunk. Imádságokon és barátságokon keresztül győznünk kell a békességben, hangsúlyozta. Majd azt is hozzátette: imádkoznunk kell a magyar-lengyel ezer éves barátságért is. 6 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A rendőrség honlapján olvasható adatok szerint pénteken 5, vasárnap 1 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 14 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten, június 10-től 16-áig a feltartóztatottak száma 45 volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 16 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Az ukrán-magyar határszakaszon 6734-en léptek be Magyarországra vasárnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5725-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 43 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Megérkeztek az első vakációzók a nyári balatoni Erzsébet táborokba, Zánkára és Fonyódligetre. Tájékoztatta a családokért felelős államtitkár a távirat irodát. Hornung Ágnes közleményében azt írta: a diákcsoportok augusztus 30-áig, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban biztonságos körülmények között vakációzhatnak. Zánkán péntektől vasárnapig családi táborokat is szerveznek, így nyár végéig a két balatoni táborhelyen összesen több mint 40 ezren pihenhetnek, tette hozzá. Az államtitkár tájékoztatása szerint a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány korszerű szállást, étkezést, egészségügyi ellátást, továbbá Zánkán csoportonként csak nem 80, Fonyódligeten pedig több mint 40 élményprogramot biztosít a résztvevőknek. Folyamatos növekedést mutat az e-áfa rendszer használata, amellyel élesben január 1-től van lehetőség a havi és a negyedéves áfa bevallására. Tájékoztatta a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a távirat irodát. Izer Norbert kiemelte: ez a lehetőség is csökkenti az adminisztrációs terheket és fehéríti a gazdaságot, ami az egyik legfőbb célja a kormányzati intézkedéseknek. Az e-áfa rendszerben idén június 20-áig több mint 60 ezer adózót regisztráltak, a felületre több mint 195 ezer alkalommal léptek be. A január 1-jei indulása óta máig 6128 bevallás érkezett be a rendszeren keresztül a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Az e-áfa rendszert használók számának növekedése pozitív tendenciát mutat, emelte ki. Két napos vitát követően az Észak-Macedón parlament megszavazta a Krisztián Mikovszki vezette konzervatív kormány kinevezését vasárnap késő este Szkopjéban. Az új kormányra a 120 tagú képviselőház 77 politikusa szavazott igennel és 22 nemmel. Végül az időjárásról. A felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, és napközben általában kevés, a délnyugati tájakon kissé több felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, az északi-északkeleti szél több felé ismét megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Tiszántúlon helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között valószínű. A délkeleti határnál lesz a legmelegebb. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Szállj fel, szabad madár!
Látványos koncertshow július 6-án 21 órai kezdett el az Egri Várban, Varga Miklóssal a színpadon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Öko Kaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink! A Megértés hullámhoz szánt című interaktív műsorunkban ma este Radcsaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádióhallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you.
zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Domán Vivient hallják. Kívánságműsor következik a Szent István Rádióban 2024. június 24-én hétfőn. Ma is hallgatóink zenés üzeneteit közvetítjük. Elsőként Helyő bábára Morvai Józsefné Paulinának névnapja alkalmából. Jó egészséget kívánnak és a szűzanya oltalmát kérik életére, családja, rokonai és ismerősei. Most Mackó Mária énekel az ünnepeltnek.
Magyarok nagyasszonya, boldogságos szűzanya, Mária, néked áldoz magyar szív, mely hozzád örökké hív, Mária. Ó, Mária, Jézus anyja, esedesz híveidért, a te magyar népedért, Mária. Ím te hozzád fordulunk, te benned van bizalmunk, Mária. Segíts szenvedésünkben, bokros keserveinkben, Mária. Ó, Mária, Jézus anyja, esedesz híveidért, a te magyar népedért, Mária.
Budapestre küldi sok szeretettel Pócsi Ferencné Kisvárdáról a most következő dalt. A Jóisten kegyelmét és áldását kívánja testvérének Mártinak és lányának közelgő születésnapjuk alkalmából. Gál Gabriella énekel az ünnepelteknek.
Vannak olyan emlékeink, miket oly jó felidézni. Azt az órát, azt a percet valakivel újra élni. Végig menni egy kis utcán, belépni a ház kapuján, úgy, mint a kor. Hol van már az a régi láz, nem találjuk mégsem. Vannak olyan emlékeim, miket nehéz elfeledni. Azt a múltat, a csalódást, a bánatot el.
hogy más is lásson. Feledésnek ez az útja, sebeinket begyógyítja az idő. Ne sajnáljon senki minket, letöröljük könnyeinket, nehogy más is lásson. Feledésnek ez az útja, sebeinket begyógyítja az idő.
Mezőkeresztesre szól a következő zenés üzenet. Veronikának nagyon boldog születésnapot kívánnak, családtagjai, ismerősei, barátai és a szűzanya oltalmát kérik életére.
Egy szál harangvirág, ennyi csak, mit adhatok, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot. Nem nagy dolog, mondhatja más, tudom jól, de mit tegyen. Egy szál harangvirág, ez jelzi most az ünnepet. De látom téged, csak a virág érdekel, mit mondok, az sajnos a füledig nem jut el. De elnézem neked, mert engem szeretsz, s így rossz ember nem lehetsz. Egy szál virág, nem nagy dolog, de ennyi csak, mit adhatok. És kívánok még nagyon sok boldog névnapot. De elnézem neked, mert engem szeretsz, s így rossz ember nem lehetsz. Egy szál harangvirág, ennyi csak, mit adhatok. És kívánok még nagyon sok boldog névnapot. És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
Halmaugrán Hódosi Károlyt 6. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik családja és kis barátai, valamint küldik neki a Boldog Születésnapot című felvételt Halász Judit előadásában. Isten éltesse sokáig!
Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másként kelt fel reggel a nap, és másként járt a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, s ajándékul fogadd el vidám kis dalunk. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Ilyen szép napot.
Egy kedves hallgatónk kérte mai utolsó felvételünket, Korda György slágerét, így a következő percekben az ő kívánságának teszünk eleget. Hallgassa nagy szeretettel!
Felhős az ég volt, napfény, de rég volt, jól jönne már egy kis derű.
Zöld rétre érve, kék égre nézve, az élet már is nagyszerű.
Napfény kell a virágnak, napfény kell a világnak, én kell neked, és te kell lesz neked. Boldogság, hogy reám válsz, boldogság, hogy velem jársz, ezt hívják mi nálunk úgy, hogy nagy szerelem.
Oly búsan éltem, mit is reméltem, ameddig meg nem láttalak.
Elmúlt a bánat, most végre nálad, az élet így már boldogabb.
Napfény kell a virágnak, napfény kell a világnak, napfény kell mi nékünk, s mindent elviselünk. Boldogság, hogy reám válsz, boldogság, hogy velem jársz, hosszú.
Kedves hallgatóink, ezzel kívánságműsorunk végéhez értünk, legközelebb holnap kedden 16 óra 5 perckor jelentkezünk zenés üzenetekkel. Addig is várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618, de levelet is küldhetnek nekünk, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, e-mailen érnek el bennünket a leggyorsabban, kívánságkukac@szentistvánradio.hu. Ez az e-mail címünk. A mai műsort Turi Sarolta szerkesztette, a technikai munkatárs Tompos Péter nevében. További jó rádiózást kívánunk Önöknek. A bemondót Domán Vivient hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Budavári Takács Ildikó klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus beszél az iskolai bántalmazásról.
Konfliktuskezelés, bullying kezelés, érzelemszabályozás az iskolában. De mit jelent a konfliktus? Rögtön már az első pillanatban el is mondtam, hogy valamiféle összeütközés. Ugye igények, szándékok, vágyak, törekvések összeütközése. Egyfajta ütközésről, szembenállásról van szó. Mást akar az egyik, mást akar a másik, és tulajdonképpen ebből lesz a konfliktus. Hogyha nagyon egyszerűen szemléljük a konfliktusokat, akkor arról van szó, hogy különböző nézőpontok vannak, nem vagyunk egyformák, és ha kezeljük a konfliktust, akkor nagyon egyszerű a konfliktus kezelés, hiszen azt kell tenni, hogy nézzük meg ezeket a nézőpontokat, helyezzük egy nagyobb keretbe, és már meg is egyeztünk. Na hát, belátjuk, hogy tényleg neked is igazad van, és kész. Igaz? Ennyire egyszerű a konfliktus kezelés. Miért olyan bonyolult, miért olyan nehéz konfliktusokat kezelni? Hát azért, mert a konfliktusok, amikor kiderül, hogy különböző nézőpontokat képviselünk, az mindig érzelmileg telített helyzetet hoz létre. A 70-es években a konfliktusokról a konfliktuskutatók azt mondták, hogy minden konfliktus destruktív. Éppen azért, mert az érzelmeinket oly mértékben mobilizálja, hogy egymást bántjuk, romboljuk az emberi kapcsolatokat, amikor konfliktusba kerülünk. Aztán a 90-es évek táján a különböző konfliktuskutatók rájöttek arra, hogy egy-egy szervezetben, egy-egy közösségben a konfliktusoknak van egy optimális szintje, hiszen a problémákat meg kell oldani, és csak akkor tudjuk a problémákat megoldani, hogyha ezeket felszínre hozzuk. Felszínre hozzuk azt, hogy konfliktusok vannak. Én így látom, te úgy látod, és ennek van egy optimális szintje. Hogyha túlságosan sok ez a konfliktus, akkor viszont belefáradunk. Rendkívül fárasztó egy olyan közösségben élni, ahol állandóan konfliktusokat boncolgatunk, állandóan ezek vannak a középpontban. Tehát kell egy optimális szintjének lenni. A 2000-es években jutottak el odáig a konfliktus kutatók, hogy rájöttek arra, hogy valójában két típusú konfliktus van alapvetően, az egyik a destruktív, a másik a konstruktív. Destruktív az, amikor a személyében támadjuk meg a másikat, és konstruktív az, amikor a problémára fókuszálunk. És ez a két fajta konfliktus az, ami megnehezíti az életünket a hétköznapjainkban, hogy nem mindig tudjuk ezeket szétválasztani. Hogy mikor fókuszálunk a problémára, mikor a személyre, és egyáltalán hogy jön ez ide, hogy a személyről kell beszélnünk, a személyben támadjuk meg a másikat, és miért nem a problémáról beszélünk. Ez egy tanulási folyamat, hogy egy gyerek szépen lassan megtanulja azt, hogy van a személy, van a probléma, és ezt hogyan tudom ketté választani. Erről is fogok majd beszélni. Hogyan van az, hogy elmérgesedik egy konfliktus, és olyan szinten mérgesedik el, hogy ebből bullying lesz, bántalmazás lesz, a másiknak a megalázása, tönkretevése. Friedrich Glass, egy osztrák konfliktuskutató foglalta ezt össze, hogy hogyan mélyül a konfliktus, hogyan eszkalálódik. Rögtön az első pont, amikor konfliktusba kerülünk egymással, az, hogy feszültséget élünk meg. Vita a második lépcsőfok, amikor ez ki is mondódik. Amikor kimondjuk egymásnak, hogy mi nem értünk valamiben egyet, és elkezdjük győzködni egymást. És akkor próbáljuk, hogy is mondjam, csak egyeztetni, próbálom meggyőzni a másikat arról, hogy te figyelj, tényleg ez a, nem tudom én micsoda, ez kék, szerintem meg piros. És elkezdjük egymást különböző érvekkel, mindenfélével győzködni, és rájövünk arra egy idő után, hogy nem tudjuk meggyőzni a másikat, mert már egyszerűen másképp látja a dolgokat. Ez lesz az a fázis, amikor szavak nélkül vagyunk egymás mellett, már nem állunk egymással szóba. Megszűnik a kommunikáció. És ezután, amikor megszűnik a két fél között a kommunikáció, nézzük meg valóságban, a való életben házastársoknak a válását, hogy mi vezet oda. Egyszer csak már nem beszélnek egymással a problémákról, mert nincs kivel beszélgetni, és egyszer csak ott találják magukat, hogy szavak nélkül vannak egymás mellett. És koalíciókat kötnek. Az iskolában is valami ilyesmi történik, amikor két gyerek konfliktusba kerül, hogy egymás ellen partnereket keresnek, koalíciókat kötnek az osztályban. Segíts haragudni. Nagyjából erről szól. És akkor egymásnak segítenek haragudni, különböző csoportokba verődnek, és már nem két személy konfliktusáról lesz szó, hanem több szemét bevonnak. És ezután jön a tekintély elleni támadás, a másikat hibáztatják mindenért. Végül az ultimátum ebben a szakaszban. Az ultimátum az arról szól, hogy kész helyzet elé állítjuk a másikat, még egy utolsó esélyt adunk arra, hogy lássa be ezt az egész helyzetet a másik, lássa úgy, ahogy én, semmiképp nem úgy, ahogyan ő maga, és valójában ez egy nagyon rossz helyzet, mert a másik sarokba szorítva érzi magát, és tovább mélyül a konfliktus, utána jönnek a korlátozott megsemmisítő csapások, teljes bizalmatlanság alakul ki, és a másik félnek a teljes megsemmisítése. Ezt akár szó szerint is lehet érteni, amikor fizikailag megsemmisítik a másikat. Talán valamivel jobb helyzet, amikor fizikailag nem semmisítik meg a másikat, de lehetetlen helyzetbe hozzák. Megszégyenítik, teljes mértékben lejáratják a másikat. És végül együtt vannak a szakadékban, hiszen ez oda-vissza történik ez a folyamat. Persze a mobbing, a bullying, a bántalmazás az nem csak egy ilyen közösségi térben két ember között majd társakkal folytatódik, hanem egy jóval nagyobb perspektívából kell ezt néznünk. Einarsen, egy norvég kutató foglalta ezt össze, hogy tulajdonképpen a bántalmazás az mi mindenből tevődik össze, mi minden járul hozzá ahhoz, hogy a bántalmazás létrejön egy adott társadalomban. Hát először is beszélnünk kell személy szintekről. Van az elkövető, van a bántalmazó, és vannak a megfigyelők. Szerintem ezt önök ismerik, hiszen ez a legismertebb modell, amit az iskolákban szoktak alkalmazni, hogy bemutatják a bántalmazónak a jellemzőjét, az áldozat jellemzőjét, a megfigyelők szerepét, de ezt egy nagyobb kontextusba is lehet helyezni, és kell is, hiszen ez egy rendszerben van, egy iskolában, egy szervezetben, és a szervezetnek a szerepe nem megkerülhető. A szervezetnek vannak támogató és gátló tényezői a mobbinggal, a bullinggal kapcsolatban, a bántalmazással kapcsolatban. Például ilyen gátló tényező, amikor különböző protokollokat hoznak létre egy-egy iskolában, mit lehet és mit nem, milyen szabályok vannak. Ezt pontosan tisztázzák a fejekben, hogy ez mit is jelent, vagy az, hogy az első lépésnél, amikor egy bántalmazást tapasztalnak, már reagál az iskola erre a jelenségre. A szervezeti kultúra, az iskolának a kultúrája, hogy például a büntetés, a fegyelmezés eszközeit hogyan válogatja meg, egyáltalán használ-e ilyeneket. Ugye jobb esetben nem használunk olyan eszközöket, ami megfélemlíti a gyerekeket és beszabályozza. És még nagyobb kontextus, a társadalmi hatások, a gyerekeket, az iskolát nem lehet külön választani a társadalomtól. A társadalomnak a kulturális, gazdasági tényezői is szerepet játszanak a bántalmazásban. Nem mindegy, hogy mit látunk a tágabb környezetben, milyen mintákat látunk, milyen társadalmi mintákat látunk, milyen megoldásokat, hogyan kezelik a konfliktusokat a tágabb társadalmi környezetben. Ez mind-mind beszivárog az iskolába. Hogyha konkrétan nézzük azt, hogy az iskolában milyen jellemzők, jellemzői vannak a tanulóknak, amelyek hajlamosítják a bántalmazásra, akkor azt látjuk, hogy a fiúk veszélyeztetettebbek. Vagy például a felső tagozatos diákok veszélyeztetettebbek, de van olyan kutatás, ahol a fiatalabb gyerekeket látják veszélyeztetettebbnek. Valójában arról van szó, hogy felsőbb évfolyamokban, ugye a tinédzsereknél a hormonális hatások miatt sokkal könnyebben kibillennek ebből az egyensúlyból, az érzelmi egyensúlyból, könnyebben támadják meg a másikat, és korcsoporton belül a fiatalabbak azok, akik veszélyeztetettebbek. Az áldozatoknál nagyon jellemző a fiúk, mint áldozatok, az ismétlők, az iskola kerülők, azok a gyerekek, akik késnek például az iskolából, az alacsonyabb gazdasági társadalmi helyzetben lévő gyerekek, az aklatók, nagyon sokszor azok közül kerülnek ki, akiknek kevés a családi és a tanári, a pedagógusi támogatásuk. Tehát, hogyha a gyerek nem érzi azt, hogy vele vannak, akkor nagyon sokszor ez a bántalmazás megjelenik. Az alacsony érzelemszabályozás. Mi az érzelemszabályozás? Egyszerűen arról van szó, itt szó esett a várakozás feszültségéről. A pszichológia ezt úgy hívja, hogy érzelemszabályozás. Vagyis képesek vagyunk azokat az érzelmeket, amelyek első pillanatban felszínre kerülnek, azokat nem váltjuk rögtön cselekvésre, hanem várunk, várakozunk, magunkban megemésztjük azt, hogy mi történt velünk, és lecsillapítjuk ezeket a feszültségeket, érzéseket, és csak azután válaszolunk. Tehát megvárjuk, amíg lecsillapszunk, gondolkodunk, és választ találunk. Hogyha gyerekeknek ez nincs meg, akkor nagyon nagy mértékben növeli ez az áldozattá válást és az elkövetővé válást is. Iskolai háttérnél, amit ki lehet emelni, az az iskola légköre, amit kiemelnék. Az iskola légköre, ami minél inkább barátságos, minél inkább elfogadó, annál kevésbé jellemző a bántalmazás. És nagyon fontos a tanári támogatás. Munkai bántalmazásnak is ezerféle tanúsága van az iskolai bántalmazásra vonatkozóan. Például nagy mértékben növekszik a bántalmazás munkahelyeken, hogyha nagy a stressz, hogyha nagy a megterhelés, ha autoriter a vezetési stílus, hogyha nem veszi figyelembe a gyerekeknek a szükségleteit, vagy hogyha a vezetőnek, például egy pedagógusnak, mint vezetőnek alacsonyak a társas kompetenciái, a probléma megoldási kompetenciái, egyáltalán a vezetői kompetenciái, ha nem tud jól szervezni, tervezni, ha káosz van egy iskolában, ez nagy mértékben növeli a stresszt, és ezen keresztül például a bántalmazást. Családi jellemzők is nagyon fontosak. A zaklatást elkövető gyerekek szülei nagyon sokszor nem gondoskodóak, nem figyelnek rájuk, elhanyagolják őket. Itt a nem gondoskodásnál nagyon sok embernek az jut eszébe, hogy koszos a ruhája a gyereknek. De nem erről van szó. Az is nem gondoskodás, az is nem odafigyelés, amikor a szülő túlságosan sokat dolgozik. És nagyon sok szülő nagyon sokat dolgozik. Nem csak internet van, mint amit látunk itt, és telefonálás, hanem borzasztó sok munka, és hogyha a szülő nem tud jelen lenni a gyerek életében, akkor ez már az elhanyagolást jelenti. Az agresszió. Az agresszió az a szándékos kár és fájdalom okozása. Nevezhetjük-e például a következő esetben a Ferit agresszornak, bullyingolónak? Ja, arról van itt szó, hogy Feri elkezdi lögdösni a pattársát, az osztálytársát azért, mert az elvette tőle a tollát. És a lögdösödésben a tanár odafigyel rá, és felszólítja, hogy ezt hagyja abba. Nem hagyja abba, mert hogy megfogja a vállát, és ingerülten ki akar szabadulni ebből a szorításból. Aztán a végén az igazgatónál kötnek ki, ott is méltatlankodik, de hát az én tollamat vették el, és a végén kihívják rá a rendőrséget. Mi történik? Tényleg itt arról van szó, ez a gyerek, ez egy agresszív gyerek? Nem, inkább arról van szó, hogy az agresszió, a frusztráltság nyomán jön létre, a düh, a harag, és a düh és a harag szabályozásának a képtelensége áll a háttérben, vagy az alacsony foka, de valójában itt egy igazságtalanság történik, hiszen az ő tollát vették el, őt hozták méltatlan helyzetbe, és a végén ő lesz agresszív, ő lesz haragos, ő lesz bántalmazó, pedig nem kellene, hogy az legyen. Ennek a gyereknek az hiányzik, hogy valaki megtanítsa arra, hogy hogyan lehet az érzéseit kordában tartani, hogy lehet azt megtanulni, hogy ő várakozzon, hogyha haragos, akkor azt szóban fejezze ki, nem pedig rögtön egy ütlegeléssel. Csokjás majmok veszekszenek. Az egyik uborkát kap, a másik pedig szőlőt. És egy idő után az uborkát kapó kis majom elkezdi rázni a ketrecet, mert annyira mérges lesz, hogy ez a méltánytalanság történik vele. Nagyon sokszor az agresszió, a düh, az egy jelzés, egy csengő, hogy valami rossz történt velem, de a gyerek még nem képes ezt verbalizálni. Amikor hisztiről beszélünk egy gyereknél, akkor is erről van szó, hogy azt mondjuk, hogy rosszul viselkedik. Holott szegény próbálja úgy levezetni azt a feszültséget, ami benne van, ahogyan legjobban tudja. Ő így tudja, ő erre képes, egy 2 éves gyerek arra képes, hogy ordítson torkaszakadtából, nem képes még arra, hogy ezt verbalizálja, hogy végig gondolja, hiszen még idő, például idő perspektívája sincs, vagy nem tudja ezeket még, nincs olyan kognitív szinten. Ugye a bullyingot szerintem nem kell elmondanom, hogy ez mit jelent. Mindannyian ismerjük, a bántalmazásról van szó, legyen ez fizikai, verbális, kapcsolati vagy internetes bántalmazás. És hogy mit tehetünk, milyen beavatkozási pontjaink lehetnek az iskolában? A legfontosabb, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a veszélyeztetett gyerekekre. Jó lenne egy olyan szűrőrendszer, hogy ezeket a gyerekeket meg tudjuk fogni, meg tudjuk, figyelemmel tudjuk őket tartani, tudjunk velük törődni. A zaklatás első jeleire reagálni kell. Rögtön, amikor egy ilyet tapasztalunk, fontos, hogy reagáljunk, és ne bakatelizáljuk azzal, hogy fiúk és a csípési sorrendet ki kell alakítani, mert nem erről van szó. A gyerek megtanulja azt, hogy a bántalmazás büntetlen, szankcionálatlan marad. Inkább ezt a szót használnám, hiszen a büntetés alatt olyan sokfélét értünk. Határt kell szabni ennek. Biztonságos, rendezett, pozitív és barátságos légkört kell teremteni, és a versenyhangulat az fokozza a bullyingot, és a versenyhangulatot is csökkenteni kell. Röviden elmondom, hogy az agresszorral mit tudunk tenni. Első körben mindig szabjunk határt, mindig mondjuk ki, hogy ezt nem lehet. Nem lehet a másikat bántani, nem lehet megalázni, nem lehet csúnyán beszélni róla, nem lehet csúfolni. Tehát nem lehet, és ezt lehetőleg ne agresszióval tegyük, hogyha egy pedagógus ugyanúgy kiabál, és ugyanúgy a saját érzéseit, érzelmeit nem tudja féken tartani, akkor az egy nagyon rossz minta. A gyerek azt tanulja meg, hogy az érzelmeknek szabadjára kell engedni. Tehát állítsuk le, védjük meg a többieket, nyugtassuk meg a gyereket. Egy agresszív gyerek az ideges, nem tud gondolkodni, nincs kognitív kapacitása, egyszerűen lefoglalja a szervezetét az az őrült feszültség, amiben ő benne van. Ezért fontos, hogy levezesse ezt a feszültséget. Például futtassuk, mozgassuk, légzőgyakorlatot javasoljunk neki, vagy kísérjük ki a mosdóba, mossa meg az arcát, és egyebek. Válasszuk le a viselkedést a személyiségéről. Nagyon fontos, terapeutaként is mondhatom azt, hogy a felnőtteknél, én felnőttekkel foglalkozom elsősorban, rengeteg olyan felnőtt jár hozzám, akinek nem volt tanúja a gyerekkorában. Egy olyan tanú, egy olyan felnőtt, aki azt mondta volna neki, hogy ő rendben van, és hogy a valójában gyerekként nem ő a felelős azért, ahogy ő, az ő személyisége alakul, hanem a felnőttek hozták rossz helyzetbe. Tehát nagyon fontos, hogy mi ott legyünk, és biztosítsuk arról, hogy a viselkedése az, ami nem elfogadható. Az a viselkedés, amit csinál, azt a viselkedést ő valakitől megtanulta. Valamilyen mintát hozott. Lehet, hogy otthonról, lehet, hogy a pedagógustól valahonnan megtanulta. Nem ő alakította ki ezt a viselkedést, hanem kialakították nála. És legyünk mi a tanúi, hogy egyébként ő arra képes, hogy másfajta viselkedést alakítson ki, mert ő egyébként egy jó ember, egy jó gyerek. A gyerekek azok jók, akármilyen szörnyűséget követnek el, az nekünk a mi felelősségünk, felnőttek felelőssége. Beszéljük meg mindig vele, amikor lehiggadt, hogy mi történt, hogy legyen belátása, hogy az, amit csinált, az a másiknak fájdalmas, vagy a másiknak rossz. Egy csomó gyerek ezzel nincs tisztában, hiszen én központúak. Tárjuk fel az okokat, hogy mi vezetett odáig, tanítsuk meg kifejezni az érzéseiket, hogy mit érez, és adjunk lehetőséget a jóvátételre. Ne kiközösítsük a gyereket, hanem integráljuk, próbáljuk a gyereket megtartani, bármilyen szörnyűséget is követ el, tudja ezt jóvá tenni. Nekem most pont van egy olyan kliensem, aki börtönben is ült, és óriási szerepe volt az ő társadalmi integrációjában annak, hogy ő jóvá tudta tenni azt, amit csinált. Nem nagy bűncselekményt követett el, de mégis bűnt követett el, de jóvá tudta tenni, lehetőséget adtak neki arra, hogy jóvá tegye, és ez egy nagy forduló pont volt az életében. Adjunk mintát önszabályozásra, én is önszabályozom magam. Nagyon fontos a test jeleinek a felismerése, kimondása és az önmegnyugtatás. Tanítsunk társas készségeket, a jogokat különítsük el a feljogosítottságtól. Ugye jogom van ahhoz, hogy befogadjanak, amelyhez tartozom, de nincs jogom hatalmaskodni. Tehát nagyon fontos, hogy a feljogosítottságot a jogoktól különböztessük meg.
Thank you.
Kedves hallgatóink, dr. Budavári Takács Ildikó, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológust hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 5